Kegyelem és békesség adasszék néktek Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a szép vasárnapunkon, és fennálló énekként énekeljük, amint látható a 154. dicséretünknek egyetlen egy versét, a 154. dicséretünket, ami a 370. dicséretünk dallamára fogjuk énekelni. Valamennyi versével.
Thank you.
segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló szent igéjét, ugyanint írva található Pál apostolnak Timóteushoz írott első levelében, a levélnek a 6. fejezetében, a 12. verstől egészen a 19. versig, ekképpen. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket, ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, melyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Meghagyom neked Isten színe előtt, aki életet ad mindennek, és Krisztus Jézus színe előtt, aki Poncius Pilátus alatt bizonyságot tett azzal a szép hitvallással, hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtelenül, szedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen hatalmasság, a királyok királya és uraknak ura. Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott és nem is láthat, övé a tisztelet és az örökké való hatalom. Amen. Hajtsuk meg most fejünket. Boruljunk le Isten színe előtt lélekben imádságban. Drága jó mennyei atyánk, köszönjük neked most is, hogy eljöhettünk, hogy te tettél bennünket készé, te adtál erőt, hogy itt legyünk. Köszönjük neked, hogy te gondoskodó, gondviselő, drága jó Isten vagy, aki megőriztél bennünket az elmúlt héten is, mindenféle próbánkban, nehézségekben talán. Te voltál az, aki velünk maradva adtad erődet, bölcsességedet. És köszönjük azt is, hogyha talán mi nem voltunk bölcsek, vagy nem mindig maradtunk meg a te akaratodban, akkor is mehettünk hozzád bocsánatért. Kérünk most így együtt valóban tedd a szívünket, a lelki füleinket hallóvá, hogy rá tudjunk figyelni a te szent igédre, atyánk. Mert tudjuk, hogy te mindig azért tanítgatsz és segítesz bennünket, hogy lássuk és halljuk, hogy a te gyermekeidként nem vagyunk árvák ebben a világban. Köszönjük neked, hogy most is elkészítetted az igét, tedd az ige hallgatóit és az ige hirdetőjét valóban ennek hallóivá, megcselekvőivé. Kérünk, hogy szenteld meg az üzenetet, és azt, hogy örömmel tudjuk megtartani a te akaratodat. Krisztusban jövünk eléd most, és az ő nevében kérünk együtt. Hallgass meg bennünket, mennyei atyánk. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésére készülve a 130. Zsoltárunk első versét énekeljük, a 130. Zsoltárt keressük ki. testvéreim, Istennek az a szent igéje, melyet szent lelkének segítségű hívásával közöttetek hirdetni szeretnék, írva található az imént elhangzott Timóteusnak írott első levélben, annak a 6. fejezetében, a 12. versben ekképpen. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással, sok tanú előtt. Foglalj el helyét a gyülekezet. Kedves testvérek, mindannyiunk számára ismerős ez a mondat, úgy gondolom, melyet az idősödő Pál apostol Timóteusnak, az ő lelki gyermekének írt, akit tényleg saját fiaként szeretett, mint fiatal tanítványát, az ő első levelében, mert tudjuk, két levelet is írt Timóteushoz. Olyannyira fontosnak találja Pál apostol által Isten számunkra ezt az üzenetet, hogy ebben a levélben kétszer is elhangzik ez a mondat, hogy harcoljuk meg a hitünk harcát. A levél elején is ott található, és így a záró sorokban is olvashatjuk, hallhatjuk. Harcold meg a hit nemes harcát. A régi károli fordításban a nemes szó helyett a szép szót találhatjuk, harcoljuk meg a szép harcot. És ez nem véletlen, mert az eredeti görög szövegben a kálos szó azt jelenti, hogy valóban valami szép is, meg jó, meg tiszta, meg becsületes, meg nemes. Ilyen harcról van szó. És harcról van szó, nem tétlenségről, passzív dologról, amikor hátradőlhetünk, hanem valóságos harcról, küzdelemről. Itt is kicsit kutakoztam, megnéztem, hogy az a kifejezés a Bibliának a görög újszövetségi eredeti leírásában, az az agón, ebből jön az agónia szó is, ami valóban küzdelmet jelent, szinte a végsőkig való küzdelmet. A verseny szót is használták ezzel, fejezték ki ezzel a kifejezéssel. Hát lehet most, hogy egy nyár derekán, kedves testvérek azt gondolják magukban, hogy miért kell harcról beszélni, vagy hogy arról miért is van egyáltalán szükség harcra, vagy hogy én már eleget harcoltam, ezt is gondolhatjuk esetleg, hogy ne mondjon a tiszteletes azt, hogy most nekem ilyeneket. Vagy esetleg arra gondolhatunk, hogy az életünkben az Isten nem a békesség Istene? Akkor miért van harcról, a hit harcáról szó a Szentírásban? Mégis így szól az ige, hogy a harcot meg kell harcolnunk. És ezzel rögtön két félreértéstől szeretne bennünket az Isten megkímélni, két félreértést, mégpedig, ahogy az előbb már említettem, hogy Isten valóban a békesség Istene, de ez nem olyan béke, ami úgy történik az életünkben, hogy hátradőlünk és nem teszünk semmit, hanem olyan béke, amelynek ára volt ott a Golgotai kereszten, és olyan béke, aminek én aktív részese kell, hogy legyek, megcselekedve az Isten akaratát, és ez sokszor bizony harc, nem csak másokkal, hanem önmagammal, és néha még az Istennel szemben is. És olyan harcról van itt szó, a másik félreértés pedig, hogyha azt gondoljuk, hogy hát a harc, akkor legyen harc, ez nem így van. Egy kicsi szóval, amit előbb kiemeltem, ezzel a nemes szóval szeretné az Isten a lelkünkre, lelkünkbe beírni, hogy bizony nem mindegy, hogy hogyan harcolunk. Ahogy a sportban sem. Akik sportoltak, vagy most sportolnak esetleg, tudják, hogy egy nemes küzdelemről, krisztusi módon, a fair play szabályaival, azok betartásával lehet csak jól harcolnunk, és a hívő életünknek is vannak ilyen szabályai, vannak ilyen kérései, tanácsai, melyet leír ebben a csodálatos könyvben számunkra az élő Isten. Bizony engem is szembesített mindez azzal, hogy a harcot meg kell harcolni naponként sokszor, és ezt nem szabad elfelejteni, ezért fohászkodtam, hogy ezt el tudjam hozni közétek, mert már nagyon régóta szeretnék erről beszélni, hogy most el tudjam mondani mindazt, amit az élő Isten rám bízott. Pontosan ezért három pontban, vagy három témában szeretnék erről a nemes harcról szólni közöttetek, és ezt a hármat most hadd is mondjam végig, hogy egy kicsit így legyen egy tematikája az igehirdetésemnek. Az első, hogy hol is folyik ez a harc az életünkben, milyen területeken éljük át, hogy a hitnek vannak harcai. A másik, ami nagyon fontos, hogy kik ennek a harcnak a szemben álló felei, mert minden harcban két fél áll egymással szemben. És végül pedig, hogy hogyan is kellene megharcolnunk ezt a harcot. Elsőként tehát, hogy hol folyik az életünk területén ez a harc. Ehhez segítségül vehetnénk akár azt a gyönyörű levelet, a Timóteushoz írott levelet, amiből az idézet elhangzott, mert ez a levél is nagyon szépen összefoglalja, ahogy Pál apostol ír a fiatal tanítványnak, hogy hol vannak harcok az életben. Most erre idő hiányában nincsen mód végigolvasni, végighallgatni. Otthoni csendességünkben érdemes ezt a kis levélkét végigolvasni, mert nagyon szépen rámutat arra Pál apostol összefoglalóan, hogy hol lehetnek az életünk folyamán harcok. Úgy értettem meg, hogy három területet kell figyelnünk, és ezt a három területet szeretném kicsit részletesebben. A testünk harcai, a lelkünk harcai, és a szellemi világ, a gondolataink harcai ezek. Nézzük először az első harcszintért, ha szabad így kifejeznem, a testünk harcait, a testi harcokat. Mindannyian testben születünk a világra, az Isten akarata ez. És itt mégis úgy kell kifejezzük, hogy a testiség szó valahogy mégis szembe megy azzal, amit az Isten nekünk szán. Ennek az az oka, hogy a bűneset következtében az ember bizony nem azt teszi, amit az Isten akaratának él meg. Sőt, nem is keresi az Isten akaratát. Tehát a testiség kifejezés az valahol az Isten akaratának a szembe állását jelenti a Szentírás nyelvezetében. Ezért úgy gondolom, hogy valóban ezt nagyon meg kell néznünk, hogy mire gondol Isten, és hadd forduljak segítségül egy másik nagyon szép bibliai levélhez, a Galatákhoz írott levélhez, ahol egészen határozottan kifejezi az Úr, hogy mire gondol. Intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságait ne teljesítsétek, mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. Mi nem a test szerint élünk, hanem a lélek szerint. A test cselekedetei nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, székhúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Hát nem jó ezt hallani, úgy gondolom egyikünknek sem. És hiszem, hogy amikor megnyílik a szívünk Isten felé és hitben kezdünk el élni, akkor sokkal inkább érezzük magunkban ezeknek a küzdelmeit. Akkor sokkal jobban megéljük, hogy vannak bizony harcok az embernek a teste miatt és a testiség miatt. És nem kell ettől megijedni, hanem inkább örülni kell neki. Mert ez mindig annak a jele, hogy már az Isten útján vagyunk. És ezért ő az, aki bennünk felébreszti, és a lelkiismeret által segíti azt, hogy ha valami rosszat követünk el, akkor tudjunk bánkódni, tudjunk őhozzá menni, ne omoljunk magunkba, és próbáljuk meg az életünket az ő akarata szerint élni. Mostanában olvasok egy könyvet, amit nagyon szerettek, már szerettem, mert többször elolvastam régen, Pál apostolról szól, Pál apostol nyomában, Morton nevű angol író írta, hát nem egy mai könyv, a 30-as években írta, De mégis ajánlom a testvéreknek, mert egy csodálatos utazásra hívja el az embert, aki már olvasta, tudja. Végig járja Pál apostol nyomán az író azokat a helyeket, ahol egykor járt maga Pál apostol. Sok már rom, tehát semmi nem található ott, de van, ahol még mindig vannak városok. És ebből a könyvből megértettem azt is, hogy az a világ, Kis-Ázsia szerte, ahová ő az útjait annak idején megtette, nagyon sok mindenben hasonlított a mai világhoz. Ott is a testet dicsőítették. Az elsődleges volt, hogy az emberek a testiség szerint éljenek. És Pál apostol ki tudta mondani, hogy ezek bizony bálványimádások voltak. És hogy mennyire nem könnyű ma kereszténynek lenni, azt gondolom egyikünknek sem kell bizonygatni, mert lépten nyomon azt látjuk, hogy a test dicsőítése van az első helyen. Elég, ha kinyitunk egy újságot, vagy bekapcsoljuk a tévét, akkor rögtön ugye diétákról van szó, meg fogyókúrákról, meg plastikai műtétekről, meg különböző emberi kapcsolatokról, ami lehet megbotránkozni, meg csámcsogni, meg elszomorodni, kinek vérmérséklete szerint. Ezek bizony a mai világnak ott vannak a színterén, és nem könnyű kereszténynek lenni, nem könnyű Krisztus követőnek lenni, a fiataloknak még nehezebb ezt látni, és ebben a világban élni. Ugyanúgy, mint ahogy Pál apostol korában sem volt könnyű, most is harc ez. Ahol tanítok az iskolában, a fiatalok őszintén elmondják nekem, hogy tanárnő, én mi vágyunk arra, hogy tiszta kapcsolatban éljünk majd. De vajon a mai világ olyan-e? És ők mondják ezt, nem én, hogy olyan tanárnő, hogy minden felgyorsul, és már nem bízunk egymásban, mint hogyha egy gonosz kéz irányítaná a marionett bábukat. És nagyon kell imádkoznunk a fiatalokért, hogy tudjanak úgy élni, keressék az Isten akaratát, hogy ez a harc számukra győzelem lehessen. És nem kell messzire mennünk, még ha a testi harcainkra gondolunk, elég, hogyha az idő múlásával együtt a betegségeinkre gondolunk, azokra a küzdelmekre, amiket ki megvív önmagában, erőt kérve, reményt kérve, gyógyulást kérve. És sok-sok ilyen terület van még az életünkben, ahol harcról van szó. Elég, ha mondjuk arra gondolunk, hogy valamit esetleg elhagyni, vagy leszokni valamiről, ami szintén káros, és a testünk is kárát látja a dohányzásról. Ezek nagy csaták. Ezekben ott látjuk a harcot. Másodszorban most nézzük meg, hogy még hol folyik harc az életünkben. Most egy kicsit arra a szellemi síkra gondolok, ami a gondolatainkat érinti elsősorban, mert ez is harc, méghozzá nagyon nehéz harc. Pál apostol úgy ír ebben a levélben Timóteusnak, hogy kerülje az értelmetlen visszályokat, a szóharcokat és a tévtanításokat. És megint ott vagyunk a mai korban. Elég, ha bemegyünk egy könyvesboltba, és végignézzük, hogy mi minden kigyózik ott hosszú sorokban, milyen könyvek, hát úgy mondják, hogy ezotéria, de Pál apostol nyíltan kimondja, hogy tévtanítás, jóslások, különböző meditációról szóló gyakorlatok, asztrológia, reinkarnáció, ezek a vonzóak a fiataloknak, és tanárként, pedagógusként is átélem, hogy nehéz őket visszahozni az igéhez, mert olyan sok oldalról kapják ezeket a tévtanító támadásokat. Ez is harc. És nagyon nagy harc még, ami a világunkban folyik, az az áramlat, ami hazánkba is jön. Én úgy látom egyre inkább, hogy megkérdőjeleznek már mindent, a család fontosságát, a nemi szerepeket, már a nemi identitást is. Nemrég elkétedve hallgattam egyik kolléganőmet, aki arról beszélt nekünk az iskolában, hogy a skandináv országokban egyik helyen toalettre kellett menjen, és az illemhely mindenki számára ugyanaz volt. Nem volt megkülönböztetés, hogy most férfi vagy női mosdó. Egy másik helyen pedig háromféle mosdó volt, ugye a férfiaknak, meg a nőknek, de volt még egy harmadik is, ki tudja az milyen neműeknek. Nagyon furcsa világban élünk, kedves testvérek, és ezt úgy megélni, hogy nem mosódunk bele, bizony ez egy nagy harc. És főleg a fiatalokat mondom megint, hogy imádságban kell értük harcolnunk. A harmadik területe pedig a harcainknak a lelki téren való harcunk. És mindaz, amit idáig hallottunk, kihat a lelkünkre. Mert a lelkünk az Isten által, amire vigyáznunk kell, legbelül a lelkünk, az bizony sérülhet. A lelkünkben szenvedjük el ezek hatását. Mert egy fiatal gyerek sérül, amikor olyan dolgokat néz, amit nem kellene. És a kislány lát egy nagyon plasztikázott, szép női arcot, akkor ő is sérül lélekben, hogy ő nem lehet olyan. Vagy egy fiú, ha összehasonlítja magát. És sok szempontból sérül a lelkünk a harcokban, az élet menetében, a munkában, amikor azt látjuk, hogy ábrázolnak egymáson emberek a pénzért, a karrierért, vagy amikor nincsen erőnk a családra, vagy időnk, mert el kell látnunk a dolgainkat. Sérül a lélek. És sérül akkor is, amikor a betegségekkel szembesülve talán azt éljük meg, hogy nincsen elég erőnk harcolni. Bizony a lelkünknek talán még több harca van, mint a testünknek, vagy a gondolatokkal, amikkel szembesülünk annak a harcnak. Nem akarok ilyen szomorú dolgokat mondani, csak kicsit ábrázolni akartam, hogy bizony harcról van szó az életünk folyamán. A kereszténységben Isten nem rejtette el előttünk Krisztus követésével, hogy sok-sok területen lesznek harcaink. De azt mondja nekünk, hogy ezt megharcolhatjuk, és ezt nagyon jól kell látnunk ahhoz, hogy ne adjuk fel. Nézzük most meg együtt azt, hogy ki is áll a két oldalon. Úgy gondolom nem mondok újat a kedves testvéreknek, most is hadd idézem a Szentírásból, az Efezusiakhoz írott levélből. A mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. Vagyis valóban van egy láthatatlan világ, amit mi nem látunk, de érzünk, érezzük jelenlétét, hát itt folyik, ez ellen folyik a harc. Az egyik félen ott áll a mindenható Atyaisten, hitel szerint a győzedelmes hadvezér, mindannyiunk hite szerint, de van ellenség. És ez az ellenség pedig a sátán, aki, mint szemben álló fél, ott van, jelen van, erről is tudnunk kell. A történelem folyamán a hittudósok sokat vitáztak arról, hogy megismerhető-e az Isten igazán. És voltak, akik úgy gondolták, hogy nem, Isten egészen más, nem lehet megismerni. Voltak, akik úgy gondolták, hogy megismerhetjük teljesen, tudhatunk róla mindent. Aztán valahol konszenzus született, én is ezt vallom, hogy igen, megismerhetjük az ő drága akaratát, a ránk vonatkozó akaratát, de ő mégis egészen más, mint mi vagyunk. Megismerhetjük, és leginkább pedig Jézus Krisztus személyén keresztül. Mert ő jött el erre a földre, emberi testbe, hogy minden szenvedésünket, harcunkat, küzdelmünket benne kiábrázolódva láthassuk. Ő jött el, aki azóta is jelen van, hogy bennünket ebben segítsen. Az Úr Jézusban kaptuk meg ezt a csodálatos lehetőséget, aki a leghűségesebb és a legcsodálatosabb Isten, aki mindenit odaadta, hogy bennünket segítsen a harcainkban. Ő ennek a harcnak az egyetlen igaz és csodálatos győzelmes ellenfele, az egyik fele, és ő vele áll szemben a gonosz. Nekünk tulajdonképpen csak az a dolgunk, idézőjelben, a föld életünk folyamán, hogy döntsünk. Nagyon fontos, hogy megtegyük a hitünkben azt a döntést, hogy ki mellé állunk. Valaki egyszer megkérdezte az egykori amerikai elnököt, Abraham Lincoln személyét, hogy biztos-e benne, hogy Isten az ő oldalán áll. Ő válaszként erre azt mondta, hogy igazából nem az a fontos, hanem az, hogy én az Isten oldalán állok-e. És ez velünk is így van. Meg kell hoznunk azt a döntést egyszer hitben, őszintén leborulva, hogy az Úr Jézus Krisztust választjuk életünk Urának. Ha ezt megtesszük, akkor a jó oldalon állunk. Ha nem tesszük meg, akkor nem állunk a jó oldalon, mert csak két oldal van, nincsen harmadik út. Nem olyan régen egy osztálytalálkozón voltam, ahol beszélgettünk a régi barátainkkal, régi osztálytársainkkal, és nagyon sok minden szóba jött ezen a találkozón, és az egyik osztálytársam, a hitről is tudtunk végül beszélgetni, hála az Úrnak, és az egyik osztálytársam, vagy volt osztálytársam mondta, hogy ő hisz Istenben, de nem tud hinni egy emberarcú Istenben, aki értünk meghalt a kereszten. Pedig ez lenne az Isten akarata, hogy abban a Jézus Krisztusban higgyünk, aki az áldozatot úgy vállalta felértünk, hogy meghalt azon a kereszten. Amíg nem így hiszünk Istenben, addig a mi istenképünk nem igaz, nem egyezik azzal, amit a Bibliából is megismerhetünk, amit Isten szent lelke által kér tőlünk. Hogyha látjuk mindezeket, hogy döntenünk kell, látjuk mindazt, hogy harcok vannak, akkor már csak is az a kérdés, hogy hogyan harcoljuk meg ezeket a harcokat az életünkben. Hogyan vesszük fel a küzdelmet, mert küzdelemről van szó. Már volt szó a fair play kifejezésről, ami ugye a sportban azt jelenti, hogy tisztán és úgymond a sporthoz méltóan, a küzdelemhez méltóan küzdünk. Ugyanúgy az életünkben, a hitünkben is csak tisztán, krisztusi módon lehet ezt a harcot felvállalni és végigvinni. A győzelemhez azonban ismernünk kell valamennyire az ellenfél taktikáját is, és pont ezért röviden, de hadd szóljak arról, hogy a gonosz milyen fegyvereket használ, mert csak így tudunk megállni a csatatéren. A Biblia már az első lapjain bemutatja, tudunk róla, nem titkolja el előlünk Isten, hogy a szátánosz, vagyis vádló, vagy diabolosz jelen van, belopódzott a világba, és azóta is ő is harcolva keresi áldozatait. Nagyon fontos, hogy erről tudjunk, és a fegyvereit is ismernünk kell. János úgy ír később az Új Szövetségben, hogy ő a hazugság atya. És ha ezt tudjuk, akkor már sokkal óvatosabbak leszünk. Két fő hazugsága van, illetve három, de a két fő hazugsága, hogy egy magát túl nagynak mutatja, hogy mi mindig rettegjünk, és tényleg félelemben éljük az életünket, a mindennapjainkat. A másik pedig, hogy túl kicsinek mutatja magát, hogy ne vegyük komolyan, és ezért elbizakodottabbá válunk. Azt is mondják, és valóban így is van, hogy a legnagyobb hazugsága, hogy úgy tesz, mintha nem lenne. És ezt is a mai világon nem érve láthatjuk, hogy ez egy mekkora nagy hazugság, hogy az embereknek egy nagy része még elfogadja Isten létét, még ha nem is keresi mindig az ő akaratát, elfogadja Isten létét, de ha az ördögről hallanak, akkor mosolyognak, hogy micsoda gyerekmese. A másik nagy fegyvere, amit ismerünk kell, az a vádaskodás, hogy vádol, ezt is jelenti a neve. És azért is teszi, nem mindig alaptalanul teszi, de azért vádol bennünket saját bűneinkkel, hogy mi azt gondoljuk, hogy abból már nincs mentség, hogy menthetetlenek vagyunk, hogy vesztesek vagyunk, hogy már az Isten se tud segíteni rajtunk. De az a szándéka, hogy ne jussunk el a bűnbánatra. Mert tudhatjuk, hogy nem vagyunk vesztesek, nem vagyunk menthetetlenek, mert Krisztus ért, az ő tettéért mindig van az Istennél bűnbocsánat. Így vádol a sátán, mert nem akarja, hogy az Isten felé forduljunk. Amikor autót vezetek, akkor gyakran gondolok arra, hogy vannak párhuzamok a vezetésben a hittel, vannak ilyen kis apró dolgok, amit így meg szoktam magamban jegyezni, egyet el szeretnék mondani. A visszapillantó tükörrel kapcsolatban gondoltam arra, hogy ez egy jó kis párhuzam, mert valahogy úgy akarja a gonosz, hogy ne nézzünk bele abba a visszapillantó tükörbe, vagy ami a múltunkat jelképezi, hogy nehogy meg tudjunk valamit bánni. Vagy azt is akarja, hogy túl sokat nézzünk, folyamatosan belenézzünk ebbe a visszapillantó tükörbe, és emiatt a bűneink súlya miatt esetleg úgy gondoljuk, hogy menthetetlenek vagyunk. Hát ne próbálja ki senki ezt a két dolgot, se a vezetésben, se a hívő életében. Természetesen a múltunk azt azért adja az Úr, azért kaptuk az időt, hogy átlássuk és megértsük, ha valamit rosszul tettünk, és ő elé tudjunk borulni, de valóban ne ragadjunk meg a múltban, mert akkor nem tudunk örülni Isten jelenlétének és a mi jelenünknek. Ahhoz, hogy a hit harcát meg tudjuk harcolni, legfőképpen azt kell néznünk, hogy ő hogy harcol értünk, a mi mennyei atyánk, mert ő a mi hadvezérünk, és ez mindennél fontosabb. És bizonyára sokan vagyunk itt, akik rengeteg olyan történetet tudnánk mondani, amikor átérték, hogy az Isten, az Úr hadakozott értünk, ott volt, beteg ágy mellett, ott volt, amikor szenvedtünk, vagy szomorúak voltunk, vagy valakit elveszítettünk, vagy amikor testi, lelki bajaink voltak, hadakozott értünk. Ilyen Istenünk van, hűséges Isten, aki nem mond le rólunk, aki mindennél jobban szeret bennünket, és az ő jelenlétében élni a legnagyobb boldogság, hitem szerint. De mégis, hogyha próbáink vannak, és ez is még ide tartozik, akkor nagyon fontos, hogy úgy harcoljunk, ahogy itt olvashattuk, hogy ragad meg az örök életet, ezt írja a Pál apostol Timóteusnak, és ez a szó itt nagyon fontos, mert azt jelenti, hogy megragadunk valamit, az örök életnek a hitét ragadjuk meg, hogy nem úgy, mint egy labdát, hogy megfogunk valamit és eldobjuk, hanem hogy belekapaszkodunk, hogy nem akarjuk elengedni. Így kellene a hitünket harcolva megélnünk a mindennapokat. Mert lesznek próbák, meg voltak is próbák, és bizony sokszor lesz úgy, hogy esetleg a könnyebb út ott kínálkozik. Például, hogy a kapcsolatunkat, a házasságunkat megtartsuk, a nehezebb utat kell néha választani, vagy egy anyagi nyerességre esetleg azt kell tudnunk mondani, hogy nem, nem választom ezt, mert nem tiszta, nem az Isten útja. De lehet, hogy csak egyszerűen arról van szó, hogy az indulataink harcában meghalljuk azt a csendes kis hangot, hogy én a békét hozom, és segítek neked megbocsájtani. Lesznek küzdelmeink és harcaink, és csodálatos, hogy ebben nem vagyunk egyedül. Pál apostol leírja még később az efezusiakhoz írott levélben, hogy ehhez egy egész nagy fegyvertárat ad. Biztos mindannyian ismerjük ezeket a szép szavakat, amik a valóságban is átélhetők, hogy álljunk meg tehát, felövezve derekunkat igazság szeretettel, magunkra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva lábainkat a békesség evangéliumának hirdetésével, vegyük föl mindenképpen a hit pajzsát, amelyek kioldhatják a gonosznak minden tüzes nyilát, vegyük fel az üdvösség sisakját, a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságainkban és könyörgéseinkben imádkozzunk a lélek által. Ez egy csodálatos fegyvertár, egyenként érdemes végig gondolni mindegyiket, mert bennünket segít Isten azzal, hogy komolyan vegyük ezeket a fegyvereket. És végül még két fontos dolgot értettem meg ennek az igének kapcsán, lelki, testi, szellemi harcainkhoz. Az egyik az, hogy nem vagyunk ebben egyedül. És most nem csak arra gondolok, hogy ha velünk az Isten, akkor ki lehet ellenünk, hanem hogy társakat kapunk, embereket kapunk az úton. És ez csodálatos az Isten országában, a földön megélt országában is, hogy itt vannak körülöttünk, itt ülnek a padokban, vagy otthon vannak, akik imádkoznak értünk, vagy akik barátként jönnek hozzánk, akikhez fordulhatunk, nem vagyunk egyedül, és mi magunk is társai vagyunk másoknak, és fontosak vagyunk másoknak. Ilyen csodálatos nagy ajándékot ad Isten a földi harchoz. A másik pedig, hogy ezt a harcot tulajdonképpen már, és ez a legfontosabb, az Isten megnyerte, ott a Golgotán, a kereszten, és ezt sohasem szabad elfelejtenünk, mert ha elfelejtjük, akkor mindig azt gondoljuk, hogy ez tőlem függ, és hogyha bűnt követtem el, akkor vesztes vagyok. De sokkal nagyobb az, amit az Isten tett. És a Golgotán való áldozatánál nincsen nagyobb és nincsen hatalmasabb fegyver. És ott ő végső győzelmet aratott. Még hadakozik, meg harcol, meg küzd a sátán, de ez már az eleje utolsó csapkodása. Isten győzött. Győzött értünk. És ezt azért is fontos tudni, mert ez valahol alázatban tartja a hitünket. Mert akkor az ember tudja, hogy az Isten tett meg mindent. Nekem is meg kell tennem az ő segítségével, de ő már mindent megtett. És ezt az alázatot egy rövidke történettel szeretném még zárásképpen nektek, kedves testvérek, felolvasni. Remélem, nem értik félre a testvérek, most felolvasnám ezt a kis történetet. Egy fiatal ember, mindösszesen 32 éves volt, amikor bankigazgatói állásra jelölték. Ez az előleléptetés a fiatal ember legmerészebb álmait is felülmúlta, de egyszer mind meg is rémítette, ezért elment az igazgatóság köztiszteletben álló idős elnökéhez, hogy tanácsot kérjen, hogyan lehet belőle jó igazgató. Mi a legfontosabb dolog, amit újdonsült elnökként tennem kell? Kérdezte az idősebb férfit. Hozzon jó döntéseket, hangzott a tömör válasz. A fiatalember egy kicsit gondolkodott, majd azt mondta. Nagyon köszönöm, ez nagyon hasznos. De nem tudná egy kicsit részletesebben kifejteni? Hogyan hozhatok jó döntéseket? A bölcs öreg úr így felelt. Tapasztalattal. Ekkor a fiatal elnök dühösen kifakadt. De uram, épp ezért vagyok itt. Nincs kellő tapasztalatom ahhoz, hogy jó döntéseket hozhassak. Hogyan szerezhetek tapasztalatokat? Rossz döntésekkel, hangzott a válasz. És engem ez a történet nagy-nagy alázatban tart, mert úgy gondolom, hogy valóban az Isten mindenható kegyelme az, mely megtart bennünket. Harcaink folyamán mi csak kérhetjük alázattal az ő segítségét, és bízhatunk benne, hogy ő az, aki felemel. Kedves testvérek, kívánom, hogy ebben a harcban legyen segítségünkre, segítségetekre Isten az ő drága szent lelkével. Bármilyen területen vannak nehézségeink, próbáink, mert voltak és lesznek is. Kívánom, hogy a hitünk az megmaradjon, és soha ne felejtsük el, hogy ő már megtett értünk mindent a Golgotai kereszten. Ebben bizakodjunk. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, drága jó Krisztusunk, hogy annál nagyobb és csodálatosabb áldozatot tetted, amit te a Földön elhoztál közénk életeddel, szereteteddel. Nem is tudunk elképzelni. És köszönjük neked, hogy ez úgy volt kedves, hogy leírva olvashatjuk a Bibliából, gondolkodhatunk felette, imáinkban ott vagy, és segítesz, és megmutatod mindazt, ami akkor történt. Ez csodálatos ismeret számunkra. És köszönjük azt is, hogy a jelenünkben, a mindennapjainkban is megélhetjük azt, hogy te valóban ott vagy. És ha keresünk téged, akkor olyan sok területen segítesz, és harcolsz értünk, hogy fel sem tudjuk sorolni. Kérünk azt, hogy ne feledkezzünk soha erről el. Kérünk azt, hogy a próbákban mindig melléd álljunk, és mindig neked mondjunk igent, és a te hangodat keressük. Köszönjük neked, hogy te ugyanúgy végig küzdötted a földi életet, és köszönjük a legnagyobb tettet, amit vállaltál, hogy életedet adtad értünk. Áldunk azért, hogy ennek az ismeretében nem csak magunkra gondolunk, hanem más embereket is eléd hozhatunk, azokat, akiket ránk bíztál, fiatalokat, családtagokat, barátokat, rokonokat, ismerősöket, hogy őértük is hadakozzál, Urunk, nyisd fel azok szemét, szívét, akik még nem látnak téged, nem hisznek téged, könyörülj rajtuk, Urunk. Köszönjük neked azt, hogy az életünkben láthatjuk azt, hogyha tőled kérjük, hogy milyen területeken kell harcolnunk, azt, hogy ebben mindig készek legyünk, és mindig okosan tudjunk dönteni. És köszönjük neked azt is végül, hogyha mégis gyengék voltunk, akkor mehetünk hozzád, Urunk, olyan nagy ajándék számunkra. Kérünk, hogy ne engedd azt, hogy elaltassuk a lelkiismeretünket. Áldunk téged a gyülekezetünkért, áldunk azért, hogy egymást gazdagíthatjuk szeretettel, kedvességgel, figyeléssel, odafigyeléssel, törődéssel. És kérünk azért is, hogy otthonainkba is így térjünk vissza, hogy tudjunk türelemmel, szeretettel ott lenni a családtagjaink mellett. Kérünk, Urunk, ezért a helyzetért, ami most számos országban, a világban található, Te adjál megoldást, Te adjál bölcs szívet nekünk is, hogy úgy tudjuk a betegség idején az életünket jó mederben tartani, hogy megértsük, mi a Te akaratod, bölcsen figyeljünk egymásra, és kérünk, amennyiben lehet, hozd el a gyógyulást, a gyógyítást a betegek számára. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindezekben jöhetünk hozzád, és kérünk most csendes percben hallgass meg könyörgéseinket. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imánkat is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva, a hirdetések előtt énekeljük a 338. dicséretünket mind a 4 versével, majd hallgassuk meg a hirdetéseket.
szépen Sebestyéni Jäger Orsolya lelkipásztor testvérünknek a szolgálatát, Isten áldja és Isten végzze meg őt azokban a saját személyes küzdelmeiben és harcaiban is, amelyet neki kell megvívnia. Hiszük, hogy Isten igéje őt is megtartja és megőrzi Jézus Krisztusban. És köszönjük, hogy erről szól a bizonyságtétel van. Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Köszöntjük kedves mindannyiukat, köszöntjük azokat a testvéreket, akik az elmúlt időszakban még nem tudtak eljönni Isten tiszteletre, de már itt vannak közöttünk. Isten hozott mindenkit. Megköszönöm a tegnapi nap majd 50 segítőjének munkáját, hogy együtt lehetünk a új gyülekezeti központ körüli munkák elvégzésében. Nagyon jó volt együtt munkálkozni, akár a kertben, akár a festésben, mázolásban, akár a finom falatok készítésében, a süteményekben. Nagyon szépen köszönünk minden segítséget. És hát ahogyan látjuk a feladatainkat, nem ez volt az első és utolsó alkalom, hanem folyamatosan szeretnénk ilyet. Nyilván tudjuk, hogy nem mindig leszünk ennyien, de közösségi alkalmat, munkát szervezni. Kedves testvérek, Isten tiszteleteink lassan a szokott rendben vannak gyülekezetünk közösségében. A járványos időszakban templomunkat, imaházunkat megnyitottuk, és elkezdődtek a gyermek Isten tiszteletek is. Homázon már csak rádiós közvetítése van az Isten tiszteleteknek, de gyermek megőrzést még nem szervezünk szeptemberig. Kedden 6 órakor kékkereszt alkalmat tartunk Homázon, és 6 órától Biblia óránk van Csobánkán, itt imaházunkban. Szerdán 6 órakor Biblia órát tartunk Homázon, melyet még közvetítünk a Zoom konferenciás program segítségével is. A belépéseket azokat küldeni fogom a hírlevéllel. Szombatra is közösségi szolgálatos munkát szervezünk 8 órától. Úgy beszéltük tegnap este fél hét magasságában, amikor elbúcsúztunk egymástól. Halász Gonok úr javaslatára és többek javaslatára, utána szombaton könnyebb lesz a költözésre tartott lelkészünknek, mint hétközben. Tehát reggel 8 órakor kezdődne a költözés Homázról ide Csobánkára. Tiszteletes úrék a Kossuth Lajos utca 13 szám alatt laknak. Ez az István király gyógyszertár és a Barkács bolt közötti épület konkrétan. Tehát ott találkoznánk reggel 8 órakor, és amit azon a napon mindent át kell hoznunk, az albérletet 15-ével felmondtuk, és 31-ig, most nem tudom, vagy 30-áig, ugye kifestve vissza kell adnunk az albérletet. Tehát ezen a napon történne talán több körben, több fuvarban a költözés, oda vissza, lehet segíteni autóval, szállításban, ki- és bepakolásban, kétkezi munkával, csavarozógéppel, a bútoroknak a leszerelésében. Részleteket a Szlapifert úrtól tudunk majd meg, keressük őt bátran telefonon. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 11-től pedig Homázon. Kedves testvérek, nyáron elutazó gyermektábort nem szerveztünk, napközis táborunk augusztus 10 és 14 között lesz, pedig 15 gyermek jelentkezett erre az alkalomra, július 26-áig, tehát ebben a hónapban tudunk még jelentkezni az alkalomra. Jelzem azt is, hogy majd a következő héten pedig, tehát a szombaton talán a költözés lesz a legfontosabb, a következő héten pedig az albérletet kell majd visszaalakítanunk, tehát kifestenünk a szükséges munkákat, elvégeznünk, hogy visszakaphassa a tulajdonos az ingatlan, erre július végéig van módunk és lehetőségünk. A tegnapi napon nem csak az volt öröm, hogy együtt munkálkozhattunk, azt hiszem, hogy két nagyobb feladatot, illetve három nagyobb feladatot tudtunk elvégezni. Az egyik az, hogy az utca fronton a régi nyilázárokat mázoltuk, de a belső udvarban még maradtak nagy ajtók, amelyek már nem tudtunk nekikezdeni a mázolásnak. Összeállítottuk a konyhabútornak azt az elemes részét, amelyet megvásároltunk. Még egy központi elem hiányzik, a mosogató rész, hogy helyére lehessen tenni majd a konyhabútort, és a kertben egy nagy kertészeti munka volt, egy töltött résznek a teljes kipucolása, és közben pedig finom falatok főztek, akár ott a gyülekezeti ház központjára, akár otthon a sütőkben készültek a finom sütemények. Úgyhogy ezek voltak azok a dolgok, amelyeket elvégezhettünk Isten dicsőségére. Az Úr legyen gyülekezeti őrizőpásztora is. Mielőtt még a záróének következne, hadd mondjam azt is, hogy mi pedig most néhány hétre szabadságra fogunk indulni. Az azt jelenti, hogy nem hétfőn, hanem jövő héten pénteken, tehát én jövő héten péntektől nem leszek most itt a gyülekezet közösségében. Augusztusban érkezünk, majd vissza, augusztus 5-6-a magasságában, hogy a napközis táborra is fel tudjunk készülni, addig így kell majd végezni a feladatokat, munkákat, hogy lépésről lépésre tudjunk haladni. Köszönöm szépen!
Áldás kérés előtt énekeljük a záró énekként a 294. dicséretünknek valamennyi versét énekeljük el, 294-es dicséretünket. Értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség Istenben.